Bűvészversenyen, ha futottak még kategóriába se lenne. Ugyanerre a bűvészversenyre nem bírják vendégnek meghívni, mert akkor aztán.
Volt nekem egy régi életem, még nagyjából 10 éves koromban, amikor bűvészkedtem. Hol van az már? És hol van az A3 TV, ahol egyszer annak idején élőadás keretében mutathattam meg akkori művészetemet, vagy éppen bűvészetemet, a mostani interjú alanyommal együtt. Habók Jánosról van szó, akinek a ki tudja hány bűvész tanítványa közül az egyik történetesen én voltam. Azóta a tanárul szerepelt RTL-es tehetségkutatóban, majd fölmerészkedett a TikTokra, és most már jó ideje, több mint 100 000 követővel rendelkezve, időről időre mutat trükköket, akár videók, akár konkrétan live-ok formájában. Én már régóta nem bűvészkedem, ahogy szoktam mondani, legfeljebb a szavakkal, de most ez a két világ találkozik. Mennyire volt más a bűvész élet a 90-es években, mint mondjuk most 30 évvel később?
Addig, amíg én csak klubban, fordításokból, ilyen picik és lecture notokból tudtam tanulni, addig most a könyvek tömkelege az, amit bármikor az interneten meg tudsz venni, és tudsz belőlük tanulni, és ezek csak a könyvek, tehát akkor még itt van a világ összes bűvészboltját el tudod érni, a világ összes bűvészboltjának föl tudsz a hírlevelére iratkozni.
Azt hiszem, hogy viszont olyan szempontból nem lehet nagy különbség, hogy a színpadi jelenlét szerintem már annak idején is fontos volt. Ma meg aztán szerintem az a legfontosabb, ugye ezt inkább az ilyen zenés tehetségkutatóknál szokták mondani, hogy sajnos ma már az énekhang az egy jó dolog, ha van, de sokkal fontosabb a színpadi jelenlét, az egyéniség, a kisugárzás.
És most mindjárt megjelenik a macskám, úgyhogy megkérem kedves páromat, hogy jöjjön ide, és a cicust kommunizálja el tőlem, mielőtt még megjelenik a kamerában. A lábamnál már éreztem, hogy hozzádörzsölődött, és már meg is jelent. Szerintem mindjárt jönni fognak, érted, cicus?
Hát de ilyenkor miért nem tünteted el? Hát milyen bűvész vagy te?
Hát, szegény öreg cicus már hozzátartozik, már a live-okba is mindig befekszik szépen, és tulajdonképpen egészen tűrhetően már hozzászokott, hogy a szőnyegre nem szabad föllépnie, ezt mondjuk néha elfelejti már a koránál fogva, de nagyon sok minden meg van engedve. Uh-huh. És a koromból is az a király. Szóval, hol is tartottunk? Ja, ott, hogy amikor én rájöttem, hogy ez a bűvészetet nekem találták ki, én ezt akarom csinálni. Rögtön el is mentem én is egy tánctanfolyamra, csak azért, mert tudtam, hogy a színpadon kell a megjelenés is, ugye a mozgás hozzá tartozik, azt is vagy 6 éven át csináltam, kifejezetten csak a bűvészetért, tehát versenytáncos voltam.
Igen, mert egyébként most visszanéztem, nyilván a te YouTube csatornádon vannak fönt régi felvételek, meg nem annyira régi felvételek, és azért az látszódik, ami szerintem egyébként nyilván evidens, hogy az ember folyamatosan fejlődik, és egyre gördülékenyebb, egyre jobb, egyre szavakészebb. Most már ugye láttam például egy olyat, a Pipacs kávézóban voltál, ahol az elején szinte stand-upoltál, ami úgy látom, hogy egyébként egyre inkább begyűrűzik, ugye Hajnóci Soma is imád stand-upolni, ez ma már lehet, hogy szinte kellék, tehát a humor az sokkal jobban elvárja szerintem ma már a közönség, nem? Mint a 90-es években.
Az emberek felhőtlenül szórakozni szeretnének, ehhez pedig kell a stand-upolás, tehát hogy történeteket meséljél. Most jelen pillanatban majdnem ott tartunk, hogy a trükk az másodrendű dolog, bár azt hiszem az előbb te is ezt említetted, hogy a lényeg, hogy hogyan prezentálod, hogyan mutatod be az egészet, az, hogy a trükköt jól csinálod, az mondjuk az csak az alap.
Amikor én ott a 90-es évek elején jártam hozzád a Sasalmi művelődési házba, akkor még mondjuk a kézügyesség az egy fontos dolog volt, nekem ez volt talán a legnagyobb erősségem. Ott valószínűleg még te is, nem csak bennem, hanem másban is a kézügyességet talán jobban kerested. Ma már, hogyha valaki nem annyira jó, viszont elképesztő dumája van, akkor tud érvényesülni?
Persze. Olyan hatalmas a bűvészetnek a repertoárja, egy teljesen most kézügyességileg antitalentum ember is lehetne egy híres, jó bűvész. Tehát minden a marketing, a jó duma, és a jó duma mellé meg lehet találni azokat a mutatványokat, amikhez nem kell kézügyesség, de a néző felé mégis csodának hat az egész.
Nem kell nevet mondani, de van olyan nagyon-nagyon világszerte elismert világhírű bűvész, akinek tényleg óriási a követő tábor, akit te azt mondod, hogy hát azért így szakmailag nem egy nagy történet, viszont fantasztikusan adja elő magát.
Világhírű, mindenki ismeri, live-jaimban rengetegszer kérdezik, hogy mi a véleményem róla, most direkt nem mondom ki a nevét, mert nehogy az legyen, hogy savanyú a szőlő. Én csak annyit tudok róla mondani, hogy egy bűvészversenyen, ha futottak, még kategóriába se lenne. Ugyanerre a bűvészversenyre, ahol ha elindulna, akkor a középdöntőbe, ha bejutna talán, de még oda se biztos, nem bírják vendégnek meghívni, mert akkora sztár. Viszont marketing szempontjából annyira föl lett építve, hogy ő a király. Tehát lehet tőle mit tanulni. Én mindig is ezt mondom, mert megpróbálom a pozitív oldaláról nézni az egészet, hogy szeretnék tőle tanulni. Nem trükköt, hanem a menedzsmentet hogyan állította fel, hogyan került olyan helyzetbe, hogy megcsinálják őt. Tehát itt ez a lényeg, mert egyedül nem megy, ma már minden csak valami team munkával lehet megcsinálni. Tehát világbajnok is csak úgy lehetsz, én szerintem, ha van mögötted egy team, aki segít benne.
Ha már marketing, azért ugye itt most a TikTokon beszélünk, és azért akartam veled beszélni, mert végül is mind a ketten a TikTokra gyártunk tartalmat. Azért én azt gondolom, hogy te itt szintet tudtál lépni. Tehát itt egy olyan nézettséget tudtál elérni, ami kereskedelmi tévés mércével mérve és elismerése méltó. Honnan jött egyáltalán az ötlet, hogy neked a TikTokra érdemes fölmenni?
Tanítványaimtól. Egyszer csak jött egy ötlet, hogy Jani, ezt neked ki kéne próbálni, mert ezt kvázi neked találták ki, akkor még jöttek olyan csúnya szavakkal, hogy itt organikusan akkorát lehet fejlődni, na most a orgonafáig már eljutottam, tehát gondoltam, akkor azt szeretem, akkor ezt a organikusat is kipróbálom, hogy micsoda, és tényleg bejött. De ez is nagyon érdekes volt, ugye az elején úgy rendesen nyögvenyelősen ment, addig, amíg egy kollega, aki több követővel rendelkezett, megemlítette, hogy emberek, nézitek a sok mindenfélét, és közben itt van ez az ember, és akkor megnevezett engem, hogy a János de Magician, hogy nézzétek őt, mert ő igazán jó. És akkor elkezdett úgy hirtelen a duplájára emelkedett a követőtáborom, és utána viszont már saját jogon, tehát ilyen 10 000-től már saját jogon így szépen elkezdtem előre menni. Tehát csináltam egy live-ot, megígértem, hogy ilyen célokat tűztem ki magam elé. 50 000 live. Piff, eljött 50 000. Már ott helyben megígértem a srácoknak, hogy figyeljetek, 60 000-nél meg lesz a live. Másnapra megvolt. Nem volt időm, mert pont előadásom volt, úgyhogy 70 000-nél volt a következő live, ami egy héten belül megvolt. Még azok az igazi vadkeleti idők voltak, amikor még gyorsan lehetett organikusan fejlődni, tehát ez a Covid alatt volt valamikor. Utána hirtelen azért nagyon sok tartalomgyártó lett, megtörtént gondolom itt is, ezen a csatornán is a felvezetés, és elkezdtek a reklámok megjelenni, stb. Azok ugye azért vették el az organikus megjelenéstől a helyet.
Azt hiszem, hogy egyszer a LinkedIn-en, mint a kommentbe írtad volna nekem, most nem tudtam visszakeresni, hogy az lett a leglátványosabb eredménye, vagy következménye az itteni jelenlétednek, hogy nem tudsz szinte úgy elmenni egy teljesen vadonatúj, teljesen ismeretlen társaság, vagy legalább egy valaki ne ismerjen föl a TikTok miatt. Erre jól emlékszem?
Ez valóban így van. A mai nap is előfordult velem. Csináltam egy trükköt, elkértem volna a szemüvegét a trükkhöz. Á, nem adom oda, ismerem én. Nem tudta, hogy honnan ismer első körben. De már akkor rögtön közel, á, nem adom oda, én ismerem. A trükk után nem mégis csak odaadta a szemüvegét, akkor jött rá, hogy ja, megvan, hát akkor a TikTokról. Tehát legutoljára egy privát bulin voltam, és hát ott például nagyon megtisztelő volt a részemre, hogy valahol az ország keleti részéből egy görög katolikus pap is, ahogy beléptem, azonnal fölismert.
Egyébként azon gondolkoztam, pont délután hallgattam egy podcastot, amiben Juhász Anna irodalmár beszélt egy színpadi emberrel, kormosan egy stand-upossal, és Anett most tanít is gyerekeket. Mondjuk engem annyira azért nem lepett meg, őt sokkal jobban, amit mondott, hogy azt vesz észre, hogy filmeket már nem tudnak végignézni gyerekek. Hát ezen mondjuk én nem tudom, miért kell meglepődni, mert hát a TikTok világban már egy film az tényleg nagyon hosszú. De hogy pont a bűvészet az ilyen szempontból szerintem egy hálás dolog, mert hát most nem tudom, mert leghosszabb trükk az se tart 3-4 percnél tovább, nem? Tehát, hogy gyorsan jönnek a
A
váltások.
bűvészet többfajta ágból áll. Az, amit én csinálok, amit itt főleg a TikTokon látnak tőlem, ez a mikromágia, vagy close-up. Aztán van a színpadi bűvészet, amikor színpadon az ember kötéllel, vagy bármivel csinál mutatványokat úgy az embereknek, hogy azok azt élvezzék, hogy egy-egy ilyen csomót, eltüntetünk, elvágunk, stb. Stb. Aztán ott vannak még a mentalisták. Egy mentalista mutatvány az a fölépítésénél fogva akár 5-6-8 perc is lehet, mire a végkifejlet elérkezik benne. Ott tényleg figyelni kell.
Mindjárt térjünk rá erre a mentalizmusra, mert ez egy érdekes dolog, de én még leragadnék egy kicsit. Tehát magyarán szólva, te bűvészként tapasztalod-e azt, hogy amit, hát igen, a TikToknál ez nagyon észrevehet, hogy azért is pörög valószínűleg a TikTok, mert itt pont azt kapják meg az emberek, amire egyre inkább igényük van, és ami egyébként, amit lehet, hogy egyébként a TikTok még tovább ront, hogy nem tudunk figyelni. Tehát, hogy én is azt veszem magamon észre, hogy akkor na, most elkezdek olvasni az ágyban, és 3-4 perc után bevallom férfiasan, a telefon után nyúlok. Nem tudunk figyelni.
Akkor rossz, hogyha nézed azt az analitika nevű istenséget a TikTokon, amikor azt hiszed, hogy te vagy az Isten király, 1 200 000 megtekintése van a videódnak, aztán rámész az analitikára, és megnézed, hogy hát ilyen jó vagyok, azt hát egy király fiénő vagyok, hányan és mikor hagyták abba a nézését. 3 másodperc után az 1 200 000-est is a 85%-a ott hagyta az embereknek. Tehát ezt egy grafikonba képzeled el, elindul, jaj, ez csak egy bűvész, pif, kilépett 85% az első 3 másodpercbe, és onnantól szépen egy ilyen, mintha szánkozni mennél, egy ilyen szép, hosszú lejtőn folyamatosan megy, és az emberek érzik, hogy nem soká érkezik a videónak a vége, és a legvégén megint egy ilyen szép ívelemetet jön, nézik, aztán megint le. A legvégéig talán 5% ha eljut a nézőknek, mert amint véget ér a trükk, tehát tegyük fel, pif, megjelent a választott lap, ebben a pillanatban tudják, hogy innen már nem lesz sokkal több, legfeljebb még egy kicsit fényezem magamat, hogy milyen ügyes voltam, és hogy ne felejtsen bekövetni, lájkolni, vagy valami, ez már jön a rizsa, bla 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 bla, és már löki tovább, tehát pörget tovább. Vissza lehet nézni, tehát itt megjelenik a lap, és hogyha visszanézed utána az analitikába, látod, hogy innentől esik le megint a nézettség, mert már megtörtént a csoda, akkor ezt már nem nézzük tovább.
Na akkor egy kicsit a mentalistákra, mert úgy vagyok a dolgokkal, hogyha valami véget ér, akkor az nagyon véget ér, és nálam a bűvészet az nagyon véget ért, de volt egy pont, amikor hirtelen így nagyon nosztalgikus hangulatba kerültem, és ez a Kiválasztott című műsor volt a TV2-n Uri Gellerrel. Neked bűvészként milyen érzéseid voltak, hogy itt tulajdonképpen hát elő volt adva, hogy itt mentalisták, tehát aki gondolatban ölő, miközben tudjuk, hogy ezek bűvészek voltak.
11-en indultak neki ennek a szép sorozatnak, a Kiválasztottnak. Lasszóval fogták rá az embereket. Na, náhogy megkeresett engem is annak idején a tévétársaság, hogy indulnék-e a Kiválasztott műsorban, mekkora nézettség, mekkora stb. Meg minden. De, és jött a de, ha van weblapod, akkor a weblapról le kell venni, hogy bűvész, mert te mentalista vagy. Nem lehet sehol bűvészként promotálni magadat, amíg a produkció tart, stb. Stb. Na most én akkor egy színházban dolgoztam, és nem mentalistaként, hanem bűvészként. Tehát én egy konkrét színházi produkcióban léptem föl, egy-két-három éves projekt volt az egész, tehát egész biztos, hogy valahol biztos, hogy megemlítették volna, hogy és itt lép fel Habuk János bűvész.
Azon gondolkoztam, hogy te azért még relatíve fiatal voltál ott a 90-es évek elején, és te már akkor tanítottál.
26-27 éves voltam.
Alapértelmezett az, hogy valaki tanít, mint tanár, mint a fizika tanár, az 26-27, nem annyira, de hogy valaki egy szakmában, mondjuk a bűvészetben 26-27 évesen már tanít, az felvet ezt a kérdést, hogy nem volt túl nagy önbizalmat, mert nekem még most majdnem 40 vagyok, se lenne mondjuk ahhoz bátorságom, hogy bármit tanítsak, mert semmibe se gondolom magamat annyira jónak. Hogy jött neked ez a tanítás?
Abban, amit csináltam, jó voltam, és úgy gondoltam, hogy ki kell próbálnom azt, hogy tudok-e tanítani, mert rájöttem, hogy azzal, hogyha én tanítok, én tanulok a legtöbbet.
Az milyen érzés, amikor egy tanárt valamelyik tanítványa túlnövi, mondjuk egy Cékman Katalin?
Belőlem teljesen hiányzik a szakmai féltékenység, vagy valami. Tehát én nem tekintem a tanítványaimat konkurenciának, mert tudom, hogy nem őt ugyan megtanítom arra, amit én tudok, vagy legalábbis megpróbálom. Na de én is folyamatosan tanulok, tehát valahol azért mindig előtte leszek egy kicsivel. miután ez egy hobbi szakma,
Így van, de...
ezért nem áll le az ember a tanulásával. Tehát mindig előtte leszek egy kicsivel, még ha valamit jobban is fog tudni, mint én, még hogyha híresebb is lesz, vagy valami, akkor is visszajön egy-egy szakmai konzultációra. Ha meg tanulok is tőle, hát én arra vagyok a legbüszkébb, hogy sikerült fölhoznom egy olyan szintre valakit, hogy utána én tanuljak tőle.
De egyetlen egy kérdés erejéig hadd provokáljalak, hogy oké, rendben van, csak ugye ugyanazon a pályán focisztok, tehát hogy tulajdonképpen, ha híresebb lesz, akkor lehet, hogy fellépési lehetőségeket veszel tőled, amit persze nem tudunk bizonyítani, hogy a téged hívtak volna meg amúgy, de hát mégiscsak.
Tehát, hogyha valaki Habók János bűvész szeretné látni élőben, és meg is rendel, mikorra fog megrendelni? Hétvégén, esti időpont, amikor ugye az emberek ráérnek, tehát most akár egy céges rendezvényről beszéljünk, egy művelődési ház. Nem hétfőn este fog megrendelni, hanem szombat este, péntek este. Abból pedig nekem is csak egy van. Tehát nagyon könnyen bele tudok futni abba, hogy én már azon a szombaton dolgozom. Na, ilyenkor hívom fel azt az embert, akiben megbízom, átadom neki azt a műsort, ahova engem kértek fel. Előfordulhat az, hogy tulajdonképpen meg lesznek vele elégedve. Főleg, hogy még ajánlottam, és tényleg jó is. És onnantól kezdve legközelebb őt hívják első körbe. Tehát ez simán benne van a papírba. Na, de hogyha meg azt nézed, hogy ha én valakitől nem sajnálom a tudást, nem sajnálom tőle a műsort, hanem ajánlom őt, ő neki is csak egy szombatja van. Tehát legközelebb, ha meg neki lesz olyan, hogy... Tehát itt működik a kéz-kezet most és a bajtársiasság, tehát legközelebb, hogyha neki lesz egy olyan műsor, amit nem tud elvállalni, engem fog hívni. Ez egy igazi becsületkassa.
Hány trükk lehet a fejedben most nagyjából?
Így nem számoltam össze. Van egy olyan rémálmom, amikor meghívnak egy 40 fős társaságnak. Egy 40 fős társaságot úgy képzelj el, hogy leültetnek négy darab 10 fős ilyen körasztalhoz. És neked oda kell menni minden egyes társasághoz, és egy 10 percet kéne nekik bűvészkedned. Oda mész az elsőhöz, ezeknek tetszik, amit csinálsz. Mit csinálnak? Hangosan röhögnek, tapsolnak, üvöltöznek. A többi nem akar lemaradni. Fölállnak, és körbeállnak. Ahelyett, hogy négyszer, amire föl vagy készülve, hogy négyszer leadod ugyanazt a 10 percet, ehelyett egy álló helybe 50 percen keresztül mutogatsz trükköket. A leghosszabb az, ami ilyen másfél óra volt, amit így gondolkodás nélkül csináltam egy helybe. Másfél órán át tudtam úgy mutogatni trükköket, hogy nem kellett gondolkoznom, hanem csak mutattam, mutattam, mutattam.
De ez gyakorlatilag folyamatos improvizáció?
Folyamatosan improvizáltam. Tehát nincsen előre megszerkesztve az egész, nincsen dramaturgiája, mert azt abban a pillanatban föllövik a pizsamával együtt, amikor föláll mindenki és körülállt téged, mert ezt látni akarom. A 10 perces jól felépített műsor az így puf, elmegy, és utána egy órán keresztül rögtönzöl. Úgy, hogy a nézőknek meglegyen az az élménye, hogy azt az a igazi wow élmény, hogy ezt hogy, ez mi? A 10 percben benne lett volna, így kis újból. Kérdezik, hogy mi van akkor, hogyha trollok beszólnak. Az kifejezetten jó dolog, mert ha beszólnak, akkor az azt jelenti, hogy nézi, amit csinálok, tehát van interakció. Nekem le kell tudni reagálni. Srácok, itt a kamera másik oldalán tudjátok meg, hogy élőben sokkal nagyobb trollok vannak, mint itt így a kamerán keresztül. És azokat is le kell tudni kezelni. Azért jó, hogyha találkozó trollokkal, mert nem fagysz le akkor, amikor élőbe találkozol egyel, mert ott nem tudod tovább pörgetni, kilépni, vagy bármit csinálni. Ott helyben el kell tudni dönteni, hogy teljesen ignorálom, megpróbálom megtéríteni, megfogni, vagy nincs más megoldás, mert meg nem sértődhetek, nem hagyhatom abba a produkciót. Elméletileg van egy bűvészetnek egy úgynevezett bűvészet 10 pontja, hogy azokat a nézőket, akik segítenek nekünk, nem lehet nevetségessé tenni, mert ő jót akar nekünk, jót tesz. Na de mi van akkor, hogyha nem jót akar nekem, hanem ő akarja átvenni az irányítást? Na, ezt nem szabad. Tehát egy nézőnek soha nem hagyom, hogy átvegye tőlem az irányítást. Ha még ráadásul egy kicsit piszkoskodik is, akkor én föl vagyok rá készülve. És én is elég piszok tudok lenni.
De mondjuk a trollt, az élő trollt, azt kihívod adott esetben?
Akár kihívom, és letrolkodom. Le bizony.
Jó. Oké. Egyébként mik a legextrémebb dolgok így előadásilag? Tudom, hogy mondjuk esküvőn is vállaltál már fellépést.
Vállaltam persze, tehát bárhol, tehát a Holdon is. Tehát kihívásnak veszem azt, hogyha valami különleges műsort vagy egy különleges helyre hívnak fellépni. Például, hogyha elmész a zeneművészeti főiskolára. Szerinted kinek jut eszébe madárral bemenni a zeneművészeti főiskolára? Szerintem senkinek. És mégis ki van írva, hogy az épületbe madarat hozni tilos. Erre mit csinálnak? Madarat kérnek. És beviszem. Át a portán. De az én madár. Tudom. Önök kérték. Volt már olyan, hogy egy gyerekművelődési házba nem vihettem volna be a nyulat. Élő állat a művelődési házba nem mehet be. Kivéve a vakvezető kutya, vagy valami. Ő a vakvezető nyúl. Tessék, nézze meg fehér. Vakvezető nyúl. És akkor azt mondták, hogy jó, most megdumált. És bevittem. Engedélyt kellett volna kérnie. Mondtam, hogy akkor hívják ide az igazgatót, hát önök rendeltek meg műsorra, a műsorban ez benne van. Néha ilyen különleges dolgokba is belefut az ember, ezek mind kihívás, ilyenkor kidumálni maga az egészet, hogy meg kell próbálni, mert ez feladat.
Ugye azt tudtam eddig is, hogy Levente Péterre voltak közös fellépéseitek, de most ugye betöltötte a 80-at. Az égből pottyad mesék az én generációnak még mond valamit, nem is keveset. Annak ugye ő volt a vezéralakja, Levente Péter. Kiírtad az Instagramra, hogy hát 80 évesen ő még a színpadon van. Te el tudod képzelni, hogy te még 80 évesen a színpadon legyél és bűvészkedjél?
Ez egy jó kérdés. Ha bírom, akkor igen. Ez egy nagyon-nagyon durva kérdés színészeknek, bűvészeknek, mindenkinek, hogy meddig van az, amíg a poénjaidon nevetnek, és honnantól kezdődik el az, amikor már rajtad nevetnek. Na, szerencsétlen még mindig. Tehát ezt valahol érezni kell. Remélem meg lesz az az önkontrollom, hogy amikor már nem leszek színpadképes, nem lesz az az energia, amit megszoktak tőlem, vagy amit elvárok magamtól, nem tudok azt hozni, akkor legfeljebb csak a tanításnak fogok élni.
Remélem tetszett a beszélgetés. Ha igen, akkor hallgass meg egy másikat is.